Minő szemérmes önelégültséggel nézte magát körül a nagy álló tükörben. Oh, minő szép fog lenni a menyasszony ruhában. Talán még arra is gondolt, hogy szeretni fogják. Talán dobogott is a szíve, talán égett is ott valami láng, ami kéit és fájdalmat ad. Ó, erre nem gondoltak azok, akik játékot űztek vele. A szobaleány, aki öltöztette, az ajkát harapta, hogy el ne nevesse magát. Atali pedig kegyetlen színleléssel piperészte az örömét rejteni nem tudó gyermeket, ki meg volt lepve új érzelmektől, s azok meglátszottak márványfehér arcán. Atali előhozta a menyasszony koszorút is, azt is felpróbálta Tímea fejére. A mirtusz és a fehér jázmin olyan szépen illett arra. Abbe szép fogsz lenni holnap után. Aztán leveteték Tímeával a menyasszony ruhát. Most már én próbálom fel, szólt Atali. Hát én rám hogyan illenék? Nála már válfűző segítségével ment a válderék felillesztése, s büszke szép alakján határozottabb kifejezést nyert az öltönyidom. Az ő fejére is feltették a menyasszony koszorút, ő is körülnézte magát az álló tükör előtt. Tímea nagyot sóhajtott, és a hazudatlan bámulat hangján súgá Atalinak. Ó, te nagyon szép vagy, igen szép vagy. Talán be is lehetett volna már fejezni a tréfát? Nem, egészen meg kell neki lakolnia, azért, hogy olyan vakmerő, azért, hogy olyan ostoba, meg kell neki büntetve lennie. A gúnyos ámítást egész nap folytatta vele mindenki. A gyermek egészen meg volt már háborodva a sok példálózás által. Az ajtóban leste kacsuka urat, s elfutott előle, ha jönni látta. Reszketett, ha a nevét kimondták előtte, s visszás feleleteket adott a kérdésekre. Mindenki mulatta magát a rovására. Sejtett ebből kacsuka úr valamit? Talán sejtett. Bánta azt? Talán nem is bánta. Talán sejtett ő még olyan dolgokat is, amiket a nevetők nem álmodtak meg, s nagyon hideg vérrel várta azt a végzetes napot. Az utolsó napon, mely a menyegzőt megelőzte, azt mondta Atali Tímeának. A mai napon böjtöt kell tartanod, holnap szent és ünnepélyes napod lesz. Oltár elé visznek, megkeresztelnek, aztán megesketnek. Azért előtte való nap böjtöt kell tartanod, hogy tisztán lépj az oltár elé. Tímea megfogadta az utasítást, s egész nap nem evett egy falatot. Pedig az ilyen növendék leánynak igen jó étvágya van, a működő természet követeli jogait. A jó levés nála az egyedüli ismeretes vágy, aminek kielégítéséről tud már valamit. És Tímea leküzdte azt a vágyat. Végignézte az asztalnál az ebédet, a vacsorát, pedig szándékosan olyan ételeket hordtak fel, amiket ő nagyon szeretett. Az előszobában a szolgálók, a szakácsnő ingerelték, hogy titokban egyék a számára félretett jókból, hiszen megszabad csalni a böjtöt, nem tudja azt meg senki. Nem engedte magát megejtetni. Kiállta a koplalást. A holnapi lakodalomra ott segíté ő is készíteni a tortákat, kocsonyákat. Az étvágyingerlő, csábító csemegék egész halmaza hevert előtte, bele sem kóstolt egybe is. Pedig láthatta Ataliról, ki maga is részt vett a lakoma előkészületeiben, hogy ilyenkor nyalánkodni szabad. Neki böjtölni kellett. Este jókor lefeküdt, azt mondta, hogy fázik. Igaz volt. Reszketett, didergett a takaró alatt is, és nem bírt elaludni. Atali hallá, mikor aludni ment, mint remeg, mint vacognak összefogai, s még elég kegyetlen volt assúgni fülébe, holnap ilyenkor hol fogsz már lenni? Szegény gyermek, hogy tudott volna elaludni, mikor minden alvóérzés, ami íj időben még bábálmát alussza, idő előtti ébredésre volt felriasztva gyermek szívében? Órahosszat nem találta nyugtát fekhelyén. Félelmek, amik hasonlítanak az örömhöz, vágyak, melyek a titkos irtózat álarcát hordozzák kísértének lehunyt szemei előtt. Imádkozni akart, s kétségbeesésében a sok szent könyvből nem tudta kiválasztani, hogy melyik az igazi imádság, mert arról senki sem világosította fel, hiszen ez is csak tréfa volt. hanem elkezdte fennhangon mondani az egyiptomi 10 isten csapásról írott verset, mely rettentő költemény kezdődik azon, hogy elsőbben a vizek vérré változának, s végződik azzal, hogy végre mind meghala, ki elől született. És Atali elég szívtelen volt magában kacagni a gyermeken, és elég szívtelen volt nem igazítani helyre tévedését, hogy megmondta volna neki, nem ez az az imádság, hanem az a másik, mely e szóval kezdődik. Atyánk, Jer, imádkozzuk el azt együtt. És imádkozta volna azt végig a gyermekkel együtt odáig, hogy szabadíts meg a gonosztól. Mert bizonyára az ő menyegzőjének előestéje volt ma, és olyankor felfér az imádság, ha még oly szép és gazdag menyasszony is valaki. Tímeának egész hajnalig lázban volt minden idege. Nem jött szemére álom. Hajnal felé aztán annál mélyebben aludt, dermesztő mély álom szállt idegeire. Nem ébredt fel a reggeli neszre sem, mely körüle támadt. Pedig ez volt a menyegző napja. Atali azt parancsolá a cselédeknek, hogy hagyják Tímeát aludni, még a függönyöket is lehúzatá az ablakra, hogy a hálószobában sötét legyen. Ne ébresszék fel őt hamarabb, mint mikor már Atali készen lesz a menyasszonyi öltözékével. Az pedig jó időt vett igénybe. Atali ma szépsége egész hat felszerelésével akart megjelenni. Erre a napra messze földről jött össze a tömérdek rokon, üzletbarát, hogy a gazdag Brazovics egyetlen leányának esküvőjén együtt ünnepeljen. A legszebb leányén 7 vármegyében. A nász népseregleni kezdett már a lakodalmas házhoz. Az örömanya, Zófia asszony is új ruhába volt már préselve, s ami nagyobb baj, új cipőkbe is, amik növelték azt az óhajtását, hogy bárcsak vége volna már ennek a mai napnak. A vőlegény is előjött már. Derült arccal, udvariasan, mint mindig. De amely derült arc sohasem tanúsított semmit, s az udvariasság csak kifejezési modor volt nála. Elhozta magával a menyasszonyi virágbokrétát is. Még akkor a kamélia nem volt ismeretes. A menyasszonyi bokréta sokszínű rózsákból volt összeállítva. Kacsuka úr azt mondá, hogy rózsákat hozott a rózsának. Miért jutalmul egy büszke mosolyt kapott e ragyogó arctól. Csak ketten hiányoztak még. Tímea és Brazovics úr. Tímeát senki sem sürgette, utána nem kérdezősködtek, de annál nyugtalanabbul várta mindenki Brazovics urat. Azt mondták, hogy a várba kocsizott a kormányzóhoz, még korán reggel, s türelmetlenül várták visszatértét. Még a menyasszony is többször az ablakhoz lépett kitekinteni, ha nem jön-e még a hintó atyával. Csak a vőlegény nem látszott nyugtalannak. De hová is lehetett Brazovics úr? Tegnap este igen jó kedve volt. Együtt mulatott barátaival, s minden ismerősét meghívta a lakodalomra. Még késő este bezörgetett Kacsuka úr ablakán, s azt kiáltotta be neki az üvegen át jó éjszaka fejében, a 100 000 forint holnap készen áll! És nem volt jó kedve alaptalan. A várkormányzó tudatá vele, hogy az erődítési terv a minisztertanács által egészben elfogadtatott, a kisajátítások el vannak rendelve, sőt, a csalló közi részre esőkért már ki is vannak fizetve az összegek. A többi is utalványozva van már. Az éjjel vissza kell érkezni az utalványoknak a miniszter aláírásával. Ez annyi, mintha zsebben volna a pénz. Reggel Brazovics úr alig várhatta a szabályszerű látogatási órát, még valamivel korábban is megjelent a kormányzó előszobájában, nehogy mások lefoglalják annak idejét. A kormányzó nem váratta sokáig. Azonnal maga elé hivatta. Egy kis baj van, mondta a belépőnek.
No, csak nagy ne legyen!
Hallotta ön valaha hírét a stácrátnak?
Nem én, soha.
Magam sem. 15 év óta nem hallottam, hogy beszélt volna róla valaki, hanem hát ez a valami mindennek a dacára létezik, és éppen most adja lételének jelét. Mint mondám, a miniszter tanács már elhatározza az összes erődítések foganatba vételét, s a vele együtt járó kisajátításokat. Ekkor egy feljelentés érkezett ismeretlen kútfőből, mely az államra nézve káros körülményeket fedezett fel. A miniszter tanácsot már kompromittálni nem lehetett, tehát összehivatott a stácrát, amiről már 15 év óta nem tudott senki többet, mint hogy tagjai megkapják az évdíjukat s az irodai általányt. Ehhez lett utasítva a kérdéses ügy. S az olyan bölcsen oldá azt meg, hogy elvben meghagyta a kormány határozatát, hanem gyakorlatban kétfelé osztá azt. A csallóközi erődítmények telkei rögtön kisajátítatnak, a monostori erődítmények telkei pedig csak akkor, ha az az első elkészül, az pedig 18-20 évig eltart. Tehát a birtokosok addig várhatnak az utalványaikra. Jó reggelt, Brazovics úr! Brazovics úr egy szót sem tudott szólni erre. Ugyan kinek juthatott volna eszébe, hogy mikor már minden miniszter meg van hódítva, még egy stácrát is legyen a világon, és mikor mindenkinek érdekében van az államon eret vágni, egy valaki lehessen, aki a saját érdeke ellen vádaskodjék. Ez ellen nem volt semmi segedelem. A bizonyosra várt 100 000 forint oda van, de oda van még azon kívül a másik 100 000 forint is, amely haszontalan, keresetlen parlag szőlőföldekbe lett belepocsékolva, amik ez órában érdektelenné váltak, s eremény füsté váltára Brazovics úr minden felleg építményét összeroskadni látta. A pompás emeletes úrilak, a Dunán evező terhes hajók, a kivilágított templom a fényes násznéppel mind-mind déli báb csak, mely a monostori vár kötképével együtt csak egy szellőre vár, mely azt szétfújja. Csak egy felhőre, mely a napot eltakarja, és semmi sincs belőle többé. Brazovics úrnak úgy tetszett, mikor a kormányzó szobájából kilépett, mintha az őrt álló silbaknak két csákó volna a fejében, két puska a karján, mintha a pavilon ablakai táncolnának, s az a hosszú folyó ott meredek hegyi lejtőnek magasodnék fel előtte, s a falak rá akarnának dűlni. Ah, itt jön Tímea. Végre valahára kialudta magát. A lefüggönyözött szoba félhomájában nagysokára fölébredt, s mint aki mély lázálomtól ittas még, gondtalanul felszedte ruháit, s azután, hogy senkit nem találta közellevő szobákban, kitámolygott abba a terembe, ahol Atalit öltöztették. Mikor a fényes szobába belépett, mely teli volt virágedényekkel, názajándékokkal, akkor tért egyszerre magához. Hogy hisz ma van az esküvő napja. Mikor Kacsuka urat megpillantá a menyasszonyi bokrétával kezében, akkor villant át szívén, hogy hisz ez a vőlegény, és aztán, mikor Atalira tekintett, azt gondolá, hogy íme, az az ő menyasszonyi köntöse. Elbámulásában, nyitva felett szemei, ajkai kifejezésében volt valami kinevetni, s valami megsiratni való. A cselédek, a vendégek, Zófia asszony nem bírták visszafojtani jókedvüket. Atali pedig tündérnői fölénnyel lépett eléje, s a kisleány finom állát megfogta fehér kesztyűs kezével, azt mondá neki mosolyogva. Már mai nap, kedves kicsikém, majd csak én leszek az, aki az esküvőre megy, te pedig még járhatsz iskolába, s várhatsz még 5 esztendeig, s akkor majd férjhez mehetsz, ha valaki elvesz. De már e szónál a nők nem bírták visszatartani a kacajt. Hogy vihogott ifja véne a rászedett bohó gyermeken, ki így meghagyta tréfálni magát. Tímea pedig ott állt, elzsibbadtan, s két kezét összefonva ölébe csükkezté. S nem pirult, se halaványabb nem lett. Nevét sem tudta annak, amit most érez. Atali érzett olyasmit, hogy nem várik szépségének emelésére ez a kegyetlen tréfa. Most már enyhíteni akarta azt. No, gyer ide, Tímea, szólt a gyermekhez. Látod, rád vártam. Gyer, tűzd fel a fátyolomat a fejemre. A menyasszonyi fátyolt. Tímea megfogá zsibbatak kezével a fátyolt, s odalépett vele Atalihoz. Egy aranynyillal kellett azt odatűzni Atali kontján keresztül. Tímeának reszketett a keze, a nyíl maga is ügyetlen szerszám volt, nem akarta kontyon keresztül menni. Egy türelmetlen mozdulatánál Atalinak a nyíl tompa hegyével könnyedén megtalálta szúrni Tímea a szép menyasszony fejét. – Ach, te ügyetlen! – kiáltott izgatott kedéllyel Atali, s hirtelenkedő kézzel ráütött Tímea kezére. Tímea szemöldei e percben összehúzódtak. Megszidatni, megüttetni ezen a mai napon, és éppen ezelőtt az ember előtt. Két nehéz könycsepp tolult szemébe. A könycsepp végigkördült fehér arcán. És bizonyára ez a két csepp könny alányomta azt a mérlegserpenyőt, melyet egy igazságosztó kéz tart, és méri rajta a boldogságot és a szerencsétlenséget. Atali heveskedését lázas izgatottságával akarta érthetővé tenni. Az utolsó órában a menyasszony lehet szeszélyes, ingerült. Íme a násznagyok, a nyoszolyók már itt vannak, és az örömapa még késik. Mindenki nyugtalan már, csak a vőlegény bír elég önmérséklettel. A templomból is ide üzentek már, hogy a pópa készen várja az esküvőket. Be is harangoztak már, mint szokták nagy patrónus tiszteletére. Atali keble liheg az ingerültségtől, hogy atya mégsem érkezik. Egyik futárt a másik után küldik a várba Brazovics úrért. Végre meglátják az ablakból közeledni üveges hintaját. Itt van végre. A menyasszony még egyszer a tükör elé áll, megtekinteni, jól állanak-e fátyol a redői, megigazítja karpereceit, a gyöncsorokat Júnói nyakán. Az alatt a lépcsőkön sajátszerű dübörgés támad, mintha sok ember jönne fel egyszerre nehéz tappogással. Arra odakinn a teremben ijedelmes hangok hallatszanak, minőkben az elfojtott elszörnyedés hal el, mielőtt kitört volna. Az emberek nyugtalan tódulnak kifelé. Atali szobájából is kisietnek a nyoszolyók, a barátnők megtekinteni, mi van odakünn. És csodálatos, hogy egy sem jön vissza hírt mondani. Atali sikoltozni hallja Zófia asszonyt odakünn. Na, de hisz ez mindig sikoltozik, mikor csendesen beszél is. Nézze meg ön, mi baj van, szól Atali vőlegényének. A kapitány is kimegy, s a menyasszony egyedül marad a szobájában, Tímeával. A titkolt, folytott rémsuttogás odakin egyre növekedik. Atalit nyugtalanítja ez már. A vőlegény visszaérkezik. A kinyitott ajtóban megáll, és onnan szól a menyasszonyának. Brazovics úr meghalt. A menyasszony rémülten kap kezeivel a légbe, s azzal eszméletlenül vágja magát hanyatt. Ha Tímea fel nem fogja estében, fejét szétzúzza a márvány mozaik asztalon. A büszke szép menyasszony arca most fehérebb, mint Tímeáé. És Tímea, midőn Atali fejét ölében tartja, azt gondolja. Nolám, a menyasszony köntös hogy hever a porban. A vőlegény ott marad az ajtóban állva, és nézi sokáig Tímea arcát, és aztán megfordul, és a támad zűrzavarban elhagyja a házat. Még csak fel sem emelte menyasszonyát a földről.